Amikor sugárzásról beszélünk, akkor beszélünk ionizáló és nem ionizáló sugárzásokról. Itt most ionizáló sugárzásról volt szó az atomreaktor robbanásánál. Tulajdonképpen három típusú van. Van az alfa, ennek kicsi a hatótávolsága, főleg a hélium részes kékhez van köze, ez könnyen árnyékolható, ez annyira nem veszélyes. A béta sugárzás az már erős, az felszíni égéseket okoz, illetve ugye van a gamma sugárzás, ez a leghíresebb. Ez, amit már csak ólommal lehet árnyékolni, és ez elektromágneses sugárzás. Amúgy elektromágneses sugárzás például a mikrohullámú sütő vagy az ultraibolyai is, viszont azok nem ennyire erősek, mint ez a gamma sugárzás, ami akkor felszabadult. Tulajdonképpen három, inkább kettő volt, ami nagyon gyakori volt, és azon kívül kettő, ami nagyon ritka volt, ami felszabadult és különösen sugárzó volt. Ugye ez az egyik, ez a 131-es jód izotóp, a 137-es cézium izotóp, illetve ritkábbak voltak a stroncium és a plutónium. Tehát főleg ezek kerültek be a robbanás és a robbanás után levő ég és füsttel a légkörbe. Az a baj ezekkel a radioaktív gyökökkel, hogy DNS károsító hatásuk van. Tehát tulajdonképpen ők, amikor behatolnak a szervezetbe és behatolnak a sejtbe, akkor atomi szinten károsítják az anyagokat, és ezzel egy ilyen oxidatív stresszes környezetet hoznak létre, aminek az eredménye a DNS szerkezet károsodása. Ennek tulajdonképpen három kimenetele lehet, a szervezet kijavítja a DNS károsodást, és minden megy tovább, mint ahogy az kellene. B. A szervezet nem tudja kijavítani a károsodást, és egy mutálódott sejt jön létre, ez ugye a daganatos sejt, vagy C, elhal a sejt, tehát nem él tovább mutálódó formában, hanem annyira károsodott, hogy az tulajdonképpen már elhalással jár. És hogy melyik variáns jön létre, az igazából dózis sugárzás függő, tehát hogy a dózis mennyiségtől függ.
Ki sejtette, esetlegesen megtudta a keleti tömbben, hogy mi történt Pripyat mellett az atomerőműben, az elkezdett jód tablettákat bevenni. De hogyan tudott segíteni, már ha egyáltalán tudott segíteni a jód?
Igen, tudott. Az egy nagyon hatékony védekezés volt. A védekezés hátránya, hogy csak a radioaktív jód ellen volt hatékony, és a radioaktív jódnak a felezési ideje amúgy 8 nap, tehát hogy az relatív rövid ideig volt a légkörben. Onnan indul ki a történet, hogy a pajzsmirigyünk az hormonokat termel, és ezek a hormonok tulajdonképpen jód alapú aminósavak. Ahhoz, hogy ő tudja termelni ezeket az aminósavakat, jódot kell felvegyen a vérből. Na már most, hogyha nekünk a szervezetünkbe radioaktív jód jut be, akkor radioaktív jódot vesz fel. Viszont, hogyha mi a szervezetünket úgymond jól lakatjuk a jód tablettákból származó nem radioaktív jóddal, akkor nem lesz már lehetősége annak a pajzsmirigynek radioaktív jódot is felvenni. És ez volt a védekezés lényege.
Beszéljünk arról, doktornő, hogy a keleti tömb lakóinak segített volna, vagy jobb lett volna a helyzetük, hogyha hamarabb értesültek volna az atomkatasztrófáról? Lehetett volna a valós hírekkel életeket menteni?
Szerintem igen. Már csak azért is, mert például a jód tablettának a kulcsa az, hogy minél hamarabb kell szedni. Tehát annak, ami kifejti a hatását, annak kell egy 2-3 nap. És pont az a 2-3 nap kulcsfontosságú abban, hogy megelőzzük a pajzsmirigyrákot. Másrészt pedig akár az állattenyésztők is tudhatták volna azt, hogy mi történik, és akkor nem engedték volna az állatokat radioaktív füvet legelni, mert ugye tudjuk, hogy az egyik fő radioaktív jódforrás az a radioaktív tej volt, ami a tehenektől származott, ami meg a radioaktív fűből származott. És azért volt főleg gyerekekre hatással, mert ugye inkább náluk jelentkezett a pajzsmirigyrák, mivel ők voltak a fő tejfogyasztók. Tehát, hogyha időben értesítették volna erről a gazdákat, akkor az már is egy hatékony belépési pont lett volna. Illetve, hogyha lett volna egy tisztább kommunikáció, akkor szerintem azzal megelőzték volna azt a pánik hangulatot, ami néha még ma is előjön. Tehát konkrétan van olyan beteg, amelyik bejön nekem, és azt mondja, hogy ő azért rákos, mert amikor volt a csernobili tragédia, akkor ő kint állt az esőben. Tehát, hogy egy hatékony kommunikáció mennyi stigmának az eltörlésével járt volna, mert ezek az emberek, főleg akik ott laktak Pripyatban, azok súlyosan stigmatizálva voltak. Tehát őket deportálták, de soha nem illeszkedtek be az új életükbe.
És így akkor a beszélgetésünk végéhez közeledve, amit ön is említett itt az imént, hogy vannak olyan betegek, akik azt mondják, hogy azért szenvednek a rákban, mert kint álltak az esőben a Romániában 1986 április végén, május elején. Hogyha összességében kell megnézni, mit jelent ma Csernobil? Érezzük, érezhetjük ennek a hatását napjainkban, vagy ez csak egy beképzelés, gondolat, összeesküvés elmélet, hogy kint álltam az esőben 86 tavaszán, és ezért vagyok rákos.
Ez egy nagyon nehéz kérdés amúgy. Azért, mert a válasz attól függ, hogy kinek a tanulmányát olvassuk. És hogy az, aki a tanulmányt írta, az mondjuk pro vagy kontra Oroszország. Az a helyzet. Már csak azért is, mert például a Nemzeti Atomenergia Hivatal, ő kijelentette, hogy a Csernobilhoz kapcsolódó halálesetek száma 4000. 4000. Abból 3000 majd a jövőben fog bekövetkezni. Tehát ez irreális, szerintem. Mások pedig olyan számokat írnak, hogy 10000-ek, 100000-ek, tehát hogyha ebből én számtani középarányos szeretnék vonni, akkor is síralmas a helyzet. Az a gond, és pontom, hogy ezt beszéltük is, hogy nehéz felmérni. Tehát ahhoz, hogy tudjuk eldönteni, hogy mennyire volt behatással a daganatos betegek szempontjából, tehát hogy mennyire növelt a daganatos betegségek incidenciáját, ahhoz kéne nekünk legyen egy olyan csoportunk, amelyik hasonló életkörülmények között ért, tehát hasonló környezeti tényezők érték, de nem részesedett a sugárzásból is. Ilyen csoport akkor nem volt, mert így lehetne követni hosszú távon, hiszen rendben érintve volt több millió ember, de abból a több millió emberből amúgy is rengetegen daganatosak lettek volna. Akkor is, hogyha nincsen a radioaktív sugárzás. És akkor hogy tudjuk mi eldönteni, hogy az a daganatos betegség a sugárzás miatt van, vagy nem? Vannak kutatások, amelyek azt mondják, hogy körülbelül 1%-kal növelte az esélyt. Tehát, hogy körülbelül 1%-kal van nagyobb esély daganatos betegség kialakulására annak, aki érintett volt a történetben. Amit meg kell említeni, hogy azok a likvidátorok, akikről ugye már beszéltünk, azok körülbelül 500-600, néhány százezer ember, esetükben megfigyelték, hogy nagyobb volt a megjelenése a leukémiának. Nyilván beszéltük, hogy a csontvelőben is hatott, tehát náluk kimutatták, hogy a leukémia az igen, az gyakoribb volt. Azon kívül a népességben hosszú távon mellrákgyanú, gyomorrákgyanú felmerült, és nemrég halt meg amúgy egy túlélő májrákban, viszont ő meg alkoholista volt.